Szeretettel köszöntök én is mindenkit, akivel még nem volt esetleg személyes találkozásom, most ma azokat is. Mai közös gondolkodásunk, igei gondolkodásunk alapigéit példabeszédek könyvéből fogom olvasni. Itt többes számban mondtam, ugye, hogy példabeszédek könyvéből olvasom az alapigéinket, mert hogy többet fogok olvasni most, nem csak egyet. Mai alkalommal a gondolatainkról, a gondolkodásunkról gondolkodunk, vagyis hogy ennek a súlya jelentősége mekkora. Így olvasom példabeszédek könyve 19. fejezet 21. versét. Sok gondolat van az ember elméjében, de jönnek, mennek gondolatok, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Sokféle gondolat megjelenik az emberi elmében, körülményektől, hatásoktól, érzelmektől befolyásolva. Tervezhetünk, gondolkodhatunk, azt mondja, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Azt mondja a példabeszédek könyve 21. fejezet, 2. verse, hogy az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. Ez pedig az emberi elfogultságra utal. Nagyon hajlamosak vagyunk a saját gondolatainkat, elképzeléseinket pozitívan elbírálni, és olyan véleménnyel lenni róla, hogy hát ha jó szándékunk adott, akkor azért mégiscsak minden rendben van. Márpedig, hogy milyen komoly, milyen nagy jelentősége van annak, hogy milyen gondolatokat tűrünk meg magunkban, ugye láthatatlanul, mert ez nincs ránk írva, ez nem látható mások számára, arról így olvasunk példabeszédek könyve 23. fejezetéből, benne a 7. versben. Így olvassuk, ahogy az ember magában gondolkodik, olyan ő, az ő. Tehát itt az ige kimondja, hogy leginkább azzal vagyunk azonosak, ahogyan magunkban gondolkodunk. A tettek, a szavak nem mindig fedik azt a teljes belső valóságot, sem pozitív, sem negatív értelemben. Nem mindig rosszabbat mutat a belső, mint a külső, néha fordítva van. De az Isten szemében, aki a szívek vizsgálója, hogy olvastuk az előző igében, az a döntő, ahogyan belül gondolkodunk. Ezt viszont nagyon sok minden befolyásolja. Ahogy szokták ezt mondani, hogy fejben dőlnek el a dolgok. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a gondolatmenetet, hogy talán egyszer már beszéltünk is erről Debrecenben, hogy ügyelj a gondolataidra, mert a gondolataid szabják meg a szavaidat. Ügyelj a szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet. Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg a szokásaidat, ügyelj a szokásaidra, mert az szabja meg jellemedet, és ügyelj a jellemedre, mert az szabja meg sorsodat. Már itt a Földön is, de az örök életünkre vonatkozóan is igaz. Ez a gondolatmenet is, ugye belátjuk, hogy igaz. Így valóban így következnek, így hatnak egymással. Így alakul egy ember élete, szokásai, jelleme és a sorsa. És itt is a kiinduló pont, ugye egyértelmű volt, hogy mi volt a kiinduló pont, a gondolatok. Ott belül dőlnek el, fejben dőlnek el a dolgok, ahogy szoktuk ezt mondani. És mennyi minden befolyásolja ezt? Mennyire hajlamos az ember akár érzelmi alapon véleményt alkotni, vagy döntéseket hozni? Egy rövid néhány gondolatot hadd olvassak ezzel kapcsolatban. Az érzelmek nem mindig megbízható vezetők. A kereszténynek meg kell tanulnia elvből szolgálni Istent. Nem szabad hagynunk, hogy érzelmeink uraljanak minket. Ezzel gyakorolni és növelni fogjuk hitünket. Még egy másik mondat az érzelmekről. Az érzelmek gyakran megbízhatatlanok, bizonytalan védelemnek bizonyulnak, mivel változékonyak a külső körülményektől függnek. És hadd olvassak el a Bibliából most erre vonatkozóan két rövid ige szakaszt ugyanannak az embernek az életéből, mert nagyon tanulságos lesz. Ez a személy pedig, ami akinek az életének a mozzanatait majd áttekintjük, és arra lesz példa, hogy mekkora súlya és jelentősége van a gondolatoknak, mondhatjuk azt, hogy életalakító és sorsformáló hatása van a gondolatoknak. Erre nézve idézem fel ezt a két történetet Dávid életéből. Ugye Dávidról tudjuk, hogy közel 10 évnyi időszak volt az életében, amikor Saul elől menekülnie kellett, amikor tényleg az élete veszélyben volt, mert egyre jobban elsötétült a lelkiismerete, szavára sem hallgató király, ugye Izrael első királya. Noha bizonyítékokat kapott arra, hogy Dávid nem tör az élete ellen. Noha, ekkor ő már tulajdonképpen felkent király volt. De ő Istenre bízta azt, hogy miként valósítja meg erőszak nélkül, hogy nem csak felkent király lesz, hanem valóságosan is Isten népének a vezetője lehet. Ugye emlékezünk arra a két mozzanatra, amikor Dávid bizonyítékát is adta annak, hogy ő nem tör Saul élete ellen. Egyik esetben, amikor ugye a 3000 katonájával üldözte őt Saul, és ő, Dávid pedig a maga embereivel egy barlangban rejtőzött. Saul viszont dolgát végezni éppen abba a barlangba tért be. Ugye emlékezünk erre a mozzanatra. És hogyan folytatódik a történet? Dávid mellett áll az egyik embere, és azt mondja, hogy ez egy úrtól szerzett helyzet, és itt az alkalom, hogy ő megölje Sault. Dávid hogyan cselekszik? Ellenáll, nem engedi. Lemesz a köntöse szegélyéről egy kis darabot. Miért? Bizonyítékát akarja adni annak, hogy valóságosan lett volna lehetősége megölni Saul, vagyis az ártatlanságát bizonyítja, vagyis szembesíteni akarja a királyt azzal, hogy ok nélkül üldözi, hagyjon fel vele. Mi történik ezek után? A király kimegy a barlangból, és mikor egy kicsit eltávolodik, akkor kimegy Dávid is, szólítja őt, felmutatja a köntöséből lemetszett darabot, és ez mélyen meg is indítja Sault. Még sír is. 3000 katonájával hazatér. Egy következő alkalom, mikor mégiscsak újból nem tud ellenállni annak a kísértésnek, hogy a féltékenység, az irítség, a trónja, a hatalma féltésének, és újból Dávid üldözésére indul. Emlékezünk a táborban történő éjszakai látogatására. Itt Dávid nem a véletlenre bízza, hanem ő maga keresi a helyzetet, amely életveszéllyel jár a számára, hiszen ott fekszik egy 3000 fős sereg, a tábor közepén a király, nyilván őrszemek is vannak. Isten gondviselése folytán azonban mindenki aludt, amikor Dávid és egy közelálló, önként vállalkozó, hűséges embere bemennek a táborba, hogy bizonyítékát adják, elvéve a király feje mellől a dárdát és a vizes korsót, hogy megint csak lehetősége lett volna megtenni azt, amit ő nem akar. Mert Isten felkent királya ellen ő kezét nem emeli fel, megvárja azt, hogy Isten cselekedjen úgy, ahogy ő jónak látja. Emlékezzünk rá, a táborból kimegy, mind eközben az isteni gondviselés őrzi őt, hogy nem ébred fel senki. Megint bizonyítékát adja annak, hogy tulajdonképpen a kezében volt a király élete. A király újból felhagy az üldözésével. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt már elmarad a megindultság, a sírás, mert hiszen ha az ember a meggyőződése ellen vétkezik, mint ahogy Saul is tette ezt, amikor mégiscsak elindult újból, akkor tompul a lelki fogékonyság, a lelki ismeret a Szentlélek indítatásaira. És innen indulna a mi történetünk, amit most szeretnék felolvasni, mert ugye az történik, hogy Saul újból visszamegy, két hatalmas tapasztalatot él át Dávid. És előtte még jó néhányat, amikor ő maga is így fogalmaz, hogy mit kergetsz engem, mint bolhát a hegyeken. Hát a maga csekélységét, jelentéktelenségét hangsúlyozza. De hogy ennek ellenére Isten a gondviselése által őrizte őt. Nem szolgáltatta ki 3000 fegyveres katonának. A barlangban is micsoda helyzet volt az? Hát ha ott kiderült volna, hogy ott rejtőznek, a legjobb helyzet lett volna Saul és emberei katonái számára. Mégis Isten számtalanszor bizonyítékát adja, hogy van hatalma és irgalma és gondviselése, hogy Dávidot megőrizze. Azt mondhatnánk, hogy ezek a tapasztalatok hatalmasan meg kell, hogy erősítsenek egy embert, ugye? És mindez, amikor megtörténik, Sámuel első könyvét lapozzuk fel, innen még olvasom a legutolsó verset, ami Saul válasza volt arra a bizonyos eseményre, amikor újból bizonyítékát kapta annak, hogy Dávid megkímélte az ő életét. Nem, hogy nem tör ellene, hanem még bizonyítja, és a saját életét kockára téve, hogy ártatlan abban, amivel őt vádolja. Így hangzik a 26. fejezet utolsó verse. Akkor mondd a Saul Dávidnak, áldott vagy, áldott légy te, fiam, Dávid, hatalmasan is fogsz cselekedni, és győzni is fogsz. És elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére. Megállok egy pillanatra. Mert úgy gondolhatnánk, hogy bizonyos értelemben nyugvó pontra kerül a helyzet és a történet. És azt mondhatjuk, hogyha a következő verset elolvassuk, hogy valami érthetetlen változás történik itt Dávidban. A következő vers ugyanis így hangzik, és mondta Dávid magában, egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt. Nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába. Így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözzön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Ilyen érthetetlen fordulat. Hát éppen most szabadult meg a kezéből úgy, hogy haja szála sem görbült. Isten csodálatosan megoltalmazta őt, ahogy a barlangban, úgy a tábor közepén, 3000 katona között, hogy senki nem ébredt fel, hogy bizonyítékát adhatta annak, aminek önként kitette az életét, ugye az életveszélynek, hogy ő nem tör Saul élete ellen. És a két vers között ugye olyan, úgy bennünk lenne a kívánság, hogy úgy szeretnénk látni, milyen gondolatok jelentek meg Dávid fejében, amiért ez a fordulat történt. Mert látszólag a külső eseményeket tekintve semmi nem történt a kettő között. Elment a maga útjára, Saul is visszatért. Itt megint csak itt tartunk, ugye a gondolatoknál. Ugye ezt tudjuk jól, hogy azért a kísértő tud sugalmazni gondolatokat. Meglovagolva az emberi természetünk gyenge pontjait, vagy akár egy hosszantartó próbahelyzet miatt megterhelődött emberi lelkiállapotot felhasználva, olyan gondolatokat sugalhatott neki, hogy hát ezt már nem bírom tovább, hogy ez még újból és újból meddig tart ez, mert ez a mégis azt fejezi ki, hogy annak ellenére, ugye ez a szó, hogy mégis, hogy annak ellenére, hogy Isten ilyen sokszor megolvott, megoltalmazott, csodálatosan bizonyítékát adta annak, hogy képes és kész az életét oltalmazni, mégis el kell vesznem. Logikátlan, érthetetlen, és attól a Dávidtól, aki az előző cselekedeteket véghez vitte, önként a saját életét kockáztatva. És ugye ebből fakadt az, hogy Dávid elment valóban a filiszteusok földjére, ahova megkérdezte előtte Istent, hogy menjen el? Nem. Isteni utasítás, a sugallatra, a tanácsra tért erre az útra? Nem. Mi motiválta őt itt ebben a helyzetben? Az emberi természet gyengeségéből fakadó mindenfajta gondolatok, amiket nem olvasunk az igében, de nyilván ez lehetett, hogy megjelentek olyan negatív, rossz irányba vivő, a hitét gyengítő, csüggesztő gondolatok, amiknek megadta magát. Ezt kell mondanunk, ugye? Másként ez a döntés nem született volna meg benne, hogy Izrael népének az esküdt ellenségei közé menjen, és ott keressen védelmet. Meg is történt ez, ugye oda ment, és ott valóban kapott is lehetőséget, hogy ott meg letelepedjen átmenetileg valamennyire, nyilván ő ezt így gondolhatta, de ennek ez egy zsákutcának tűnő helyzet, ha belegondolunk, mert innen legálisan, szabályosan visszafordulni nem nagyon lehet. És mi történik a továbbiak során? Ugye az történik, hogy több szállon fut az esemény, a történet. Itt most nem is térünk ki arra, hogy ugye a párhuzamos események sorában azt látjuk, hogyha olvasnánk ezt a részt itt tovább, hogy Saul eközben Istentől elfordulva, a saját lelkiismeret ellen sorozatosan vétkezve, egyre jobban elsötétül, és az eddigieket bekoronázza azzal, hogy egy halott idéző asszonyhoz elmegy, akitől azt kéri, hogy idézze meg neki a már meghalt Sámuel prófétát, mert ő kérdezni akar tőle valamit a másnapi csata kimeneteléről, mert hogy Isten már neki nem felel. Isten nyilvánvaló és egyértelmű parancsot adott korábban arra nézve, hogy ez egy tiltott dolog. Egy Isten által teljes mértékben tiltott, azt mondja, hogy aki ezt műveli, az írtassék ki Isten népek közül. Az elég erős kifejezés, ugye? Nem olvasunk róla, hogy valóban történtek volna-e ilyen értelemben kiírtások, de az egyértelmű, hogy ezt mindenki komolyan vette, és nyilván nem űzték ezt a mesterséget. Viszont tudtak róla, hogy kik voltak azok, akik korábban igen, és ezt keresi fel Saul. Ez az egyik szál. Na most mi a másik szálon haladunk tovább. Mi történik? Ugye egy olyan helyzet alakul ki, esküdt ellensége volt mindig is Isten választott népének a filiszteusok népe, és egy döntő csata előtt áll a két nép, a filiszteusok és az izraeliták Isten népe. A filiszteusok királya ebbe a csatába hívja Dávidot is a saját embereivel. 400-an vagy 600-an voltak, és egy Siklág nevű városban, kis településen telepedhettek le feleségeikkel, gyermekeikkel, családjukkal. De jön egy ilyen helyzet. Próbáljunk belegondolni, hogy mit érzett ekkor Dávid, aki Sámuel próféta által már felkent királya volt Isten népének, még nem jött el az a helyzet, amikor ő ténylegesen a trónra is került. És most Isten népe ellen kell fegyvert fognia. Nem mondhat nemet, mert akkor is el tudjuk képzelni, hogy milyen helyzetbe került volna a filiszteusok földjén. Ő is, embere is, meg azoknak a családja is. És akkor ad egy ilyen kitérő választ, hogy majd meglátod, hogy miként cselekszik Dávid és az ő emberei. Érezzük, hogy hát bizony, itt nem is nagyon lehetett volna mást mondani, csak egy olyat, ami ha akarjuk, akkor így értelmezzük, ha akarjuk, akkor úgy. És nézzük meg, hogy Isten az ő kegyelméből, irgalmából, gondviseléséből, akiről tudja, hogy a szíve szerint nem romlott, csak egy emberi gyengeség folytán hozott egy rossz döntést, belekerült egy helyzetbe, és most a satúban van. És nem tud ebből kimozdulni. De szíve szerint nem romlott, ő nem egy megalkuvó, nem egy... Itt bizony elcsüggett, és rossz gondolatoknak engedve meghozott egy rossz döntést. De szívében Istenhez fohászkodik, hogy Istenem segít. Ebből a helyzetből nem tudok kikerülni. Azt hiszem, hogy azért is érdemes ezeken a helyzeteken és történeteken gondolkodni, mert akárhány év és akárhány ezer év telt el azóta, ezek általános emberi törvényszerűségek, és ugyanezek a helyzetek megismétlődnek a mi életünkben is, csak más körülmények között. Isten nem hagyja el, nem fordul el attól, aki szívében nem fordult el. Még ha rossz döntést hozott is, akkor learatja a gyümölcsöket, a következményeket, attól nem mentesíti teljes mértékben, mert azért a szorultságot átérezte Dávid jócskán. Hogy itt most nincs mit tenni, itt most nem tudom, mi lesz. De nézzük meg, hogy Isten mit tett. Emlékezünk rá, hogy mi volt a menedék és a mentség a számára? Az, hogy a filiszteusok királyához mentek a sereg vezetői, vezérei, és azt mondták, hogy ne engedje a hadba jönni Dávidot és az embereit, mert netán a harc hevében ellenük fordulnak, és a népükhöz csatlakoznak. Azt hiszem, hogy ez nem egy rossz gondolat volt tőlük. Isten ezt a gondolatot adta nekik. A király elfogadja, hazaindulnak. Dávid, gondolom, a lelkében pohászkodott, hálát adott. Ő nem gondolt erre a fordulatra. Köszöni Istennek. És mi történik? Így olvassuk, nem kell sokat lapozni. Sámuel első könyve 30. fejezetét olvassuk. Az előző fejezet utolsó verséhez kapcsolva így olvasom, hogy felkelt azért Dávid embereivel együtt, hogy korán reggel elmenjen és visszatérjen a filiszteusok földjére, hát oda a helyükre. A filiszteusok pedig felmenének Jezreelbe. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezett, íme az amálekiták betörtek a déli vidékre, és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak, kicsintől fogva nagyig, senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Tehát mit talál, amikor hazatér, azon a megkönnyebbült lélekkel? Hát semmit. Éppen erről van szó, mert elpusztították, lerombolták, felégették a kisvárost, és elhurcoltak mindenkit. Az összes katonájának, emberének, a hozzá hűségesek, mert akik kitartottak mellette, vállalták ezt az élethelyzetet. Feleségeiket, fiaikat, lányaikat, nyájaikat, ugye, mindent. Semmi nem maradt. Füstös, üszkös, füstölgő romokat próbáljunk elképzelni aki nagyon vizuális láthatja maga előtt, ez fogadta őket. És azt olvassuk, hogy amikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezett, íme az tűzzel felégettetett volt. Feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely ő vele volt, felkiáltának, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Ugye el tudjuk képzelni valamennyire ezt a helyzetet. Most már semmi. Most. És milyen lehetett Dávidnak? A maga a helyzet, amiben az ő egykori döntése miatt jutottak. De még nincs vége. Olvasom tovább. Ugye azt olvassuk, hogy ezek a harcedzett, minden nehézséget vállaló férfi emberek sírtak, és annyira sírtak lelkük, minden ereje elment. Végül erejük sem maradt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezreelből való Ahinoám, és a Kármelből való Abigail. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt. Mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Idáig olvasom most. Szóval azt hiszem, hogyha így végig gondoljuk Dávidnak ezt a közel 10 évnyi időszakát, akkor most van az a pont, ahonnan nincs lejjebb. Mindent és mindenkit elveszített, a hozzá legközelebb állókat is, a családtagjait, és azt ne felejtsük el, hogy itt, amikor Dávidnak menekülnie kellett Saul elől, akkor a testvérei közül is csatlakoztak hozzá. És itt most a nép egységesen arról tanácskozik, hogy megkövezi Dávidot elkeseredésében, tehetetlenségében. És tényleg azt mondhatjuk, hogy innen nincs lejjebb. Mármint a helyzet szempontjából. Ez annyira reménytelen, kilátástalan, hogy itt nem tudnánk semmi megoldást kitalálni, ugye? És azért álltam meg, mert valami egészen döbbenetes és ugyanannyira váratlan dolog történik, mint az előző esetben, amikor sorozatos isteni tapasztalatok hátterén azt mondja Dávid, hogy egyszer mégiscsak el kell vesznem, és akkor elmegyek inkább a pogányok közé, Isten népe eskült ellenségeihez. Mert ott fejben történt egy változás, egy negatív döntés. És itt még egyszer olvasom ezt a verset a belejétől, és Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Ez megint csak egy váratlan fordulat, csak pozitív értelemben. És itt megint csak ott állunk, hogy de hát hogyan, hogy, mire alapozva, miben bízva? Az a Dávid, aki előtte ok nélkül elcsüggett, feladta a kitartást Isten népe területén és elmenekült a filiszteusok földjére. Most, akkor most miben bízhat? Akiben még az önvád is ott lehetett a veszteségek mellett. És mindenki ellene fordult, hozzá a leghűségesebb emberei is. Megölni akarják. Miben bízhatott itt Dávid? Látjuk, hogy nem magában. Miben erősítette meg magát? Az Úrban, az ő Istenében. Mi adhatott ehhez neki alapot? Múltbeli tapasztalatai. az Isten ismerete, az Úrban, az ő Istenében. Néha egy-egy pici szónak, vagy ragnak, vagy bárminek is mekkora jelentősége van. Nem azt mondja csupán, hogy megerősítette magát az Úrban, az Istenben, az ő Istenében. Hogy neki volt egy személyes kapcsolata Istennel. Igen, hozott rossz döntést. Tapasztalta is a következményeket. Isten azt nem hárította el, mint ahogy a mi életünkben is ezek a törvényszerűségek sokszor így történnek, hogy tanuljunk belőle, hogy levonjuk a következtetéseket, hogy előrébb jussunk, hogy egy következő szinten tudjuk folytatni. Megengedte a következményeket, de már ott, amikor nem kellett a csatába mennie, ugye, hanem amikor úgy mondjam, felmentést kapott. Nem kellett abba az elviselhetetlen dilemmába kerülnie, hogy ha most nem emelem fel a kezemet az Isten népe tagjai ellen, akkor engem és az embereimet fogják lekaszabolni a filiszteusok. Ez a két alternatíva volt látszólag. De Istennél mindig van megoldás, ha az ember nem adja meg magát rossznak, ha nem egyezik bele. Hozott egy rossz döntést, voltak következmények. Egészen idáig lejutott. Van, amikor Isten megengedi, hogy a mélységbe jussunk. Hogy onnan a mélységből tudjunk Istenhez kiáltani, úgy, mint ahogy előtte nem tudtunk. És az emberi természet gyarlósága, gyengesége miatt sokszor nem tudunk. Amikor úgy minden rendben van, jól mennek a dolgok, akkor az ember kicsit hajlamos ellanyulni, meggyengülni, nem olyan szorosan keresni a kapcsolatot Istennel, és hozni, akkor az ember meg is hozza maga rossz döntéseit. Isten nem hárítja a következményt, de hogyha a legmélyén, ahogy olvassunk sok Zsoltár, ugye amik imádságok, sok Zsoltár erről a helyzetről tanúskodik, hogy amikor a mélységből kiállt az Istenhez az ember, Isten meghallgatja, nem hagyja magára. Ugye vannak ezek az igék, amiket így leírva Dávid még nem ismerhetett, mert az evangéliumban van, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ugye mennyivel könnyebb és jobb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy annyi bátorító igét tudhatunk már magunkénak a későbbi idők során, amit leírattak. Jézus szavai szerint például ezt, igen, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Dávid csak is azért tudta megerősíteni magát az Úrban, az ő Istenében, ebben a helyzetben, mert az ő Istene volt tényleg. Személyes kapcsolata volt vele, múltbeli tapasztalatok sorozata, ő megismerte, neki helyes, tiszta Isten képe volt. Ő tudta, hogy nagyhegyelmű, nagyirgalmú, megbocsát hamisságot, vétketés, bűnt, nem hagyja büntetlenül, de megbocsátja, és felemeli az embert. Kiemeli a sáros fertőből, és sziklára állítja fel a lábát. És itt történt meg ez a csodálatos fordulat Dávid életében. Ha a Zsoltárait olvassuk, akkor nem tudom, hogy feltűnt-e az nekünk, hogy ugye itt is látjuk, hogy Dávid ember volt hozzánk hasonló. De hogy vajon mik az okai, hogy noha hozzánk hasonló természetű ember volt, és voltak is bűnei, botlásai, téves döntései későbbiekben, súlyos is. De hogy mégis azt olvassuk róla, utólag visszamenőlegesen is, hogy Isten szíve szerint való ember volt. Hogy mik ennek az okai? Miből fakad? Egyrészt a mély megbánás, amiről szintén a Zsoltárai tanúskodnak, másrészt egy olyan dolog, amit megint csak a Zsoltárokban, az ő személyes imádságaiban, amiből ugye énekek lettek, ott lehet megtapasztalnunk. Sokszor úgy kezdődik, most nem is olvasok fel, mert több Zsoltárt lehetne felolvasnunk, beszélgethetünk majd erről utána, ahol először leírja a nyugtalanító, vagy elcsüggesztő, elkeserítő helyzetet. Abból indul ki. Itt láthatjuk, hogy noha más körülmények között más korban élve, de ugyanolyan emberként, mint mi vagyunk, élte meg a bajokat, nehézségeket, bántalmazást, üldözést, csalódást, amikor hozzá közel álló árulja el például, és így tovább, sok mindent lehet felsorolni. Leírja először, és akkor azt mondhatnánk, hogy valami, hogyha most próbálnánk egy grafikonon ábrázolni, akkor egyre lejjebb jut, hogy még ez is rossz, még... és valami csodálatos és szinte felfoghatatlan az a pont, amikor egyszer csak megváltozik ennek az éve, mivel? Milyen szócskával? Emlékszik-e valaki rá? Igen, de én. De én az Úrban bízom, vagy de én az Úrhoz kiáltok, így van. Itt a fordulópont. Ugyanannyira érthetetlennek tűnik az előzmények után, mint amikor a rossz döntést meghozta, ezek a jó döntések, mert külső körülmények nem változnak. A zsoltárok leírásai szerint sem. Nem történt változás, de én az Úrhoz kiáltok, de én az Úrban bízom. És innentől pedig felével az egész, és már egész más hangsúlya van, és más hatása van a zsoltárnak. Tényleg nagyon sokat lehetne erre mondani, hogy 13. zsoltár, a 27. zsoltár, többet is kiírtam erre vonatkozóan, akkor a 31. zsoltárban ott a de fordulat szintén, hogy de én benned bízom, Uram, te vagy Istenem, kezedben van sorsom. Azután az 55. zsoltárban ott is ezt lehet látni, hogy nem a de én van, hanem én pedig. A 55. zsoltár 23. 24. versében egy fájdalmas élethelyzetet ír le, amikor elárulja valaki, és erről a fájdalomról, haragról, árulásról beszél hozzánk hasonló módon, ahogyan mi megéljük az életünk különböző eseményeit. De ami a különbség, hogy talán így lehetne legdöntőbben megfogalmazni, hogy érzéseiben, élményeiben, gondolataiban hozzánk hasonló. A döntő dolog az, hogy ő nem maradt meg ezekben a negatív gondolatokban, érzésekben, állapotban. Nem maradt meg, hanem mindig tudott valahogy felfelé nézni, megkapaszkodni, Istenhez fordulni. De ennek csak is az lehetett az előzménye, hogy ő alapvetően Istennel járt. Hogy ő neki személyes tapasztalatai voltak Istennel. Ő ismerte az ő irgalmas, szeretetteljes, jóságos lényét. Még egy zsoltárra utalnék, csak a 3. zsoltár, 3., 4. verse. Ott viszont érdekes módon ott is leírja a negatívumokat, ott a fordulópont szintén egy de szócskával kezdődik, de nem a de énnel folytatódik, hanem de te. Van olyan, amikor az ember egyedül abban kapaszkodhat meg, ha magáról eltereli a figyelmet és Istenre néz. Mert magunkban sem találunk semmit, ami alapján érdemesek lennénk bármire is. De te, Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, aki fölemelett fejemet. Szóval, hogy ez az, ami Dávidtól, hogy így mondjam, megtanulandó a mi számunkra is. Kerültünk már eddig is mindannyian életünk során szorultságba, nehézségbe, csüggesztő élethelyzetekbe. Fel lehetne sorolni, de nincs értelme. Mert hogy Isten kész mind ezekből kiemelni bennünket. Min múlik? Azon a kis lelki mozdulaton, amit ez a de szócska fejlesz ki, amit a zsoltárokban láthatunk. Emlékezzünk arra, hogy a pusztai vándorlás során, amikor egyszer ellepték a tábor az ugolódó nép miatt a mérges kígyók, vagyis akik halálos méreggel martak bele, és aki kígyómarást kapott, az meghalt, ha. És mi volt az ellenszere? Mit mondott Isten Mózesnek? Fogjon meg egy rézdarabot, tűzze póznára rézkígyó, ugye? És aki arra feltekint, az életben marad. És így történt. Ugye nem kellett nagy dolgot tenni, mit kellett tenni? Csak annyit feltekinteni. És milyen döbbenet, hogy sokan nem tették meg mégsem. És azok meghaltak. Olvassuk, hogy milyen sokan haltak meg, mert nem tették meg. Nem hittek ebben. Ugyan, elnézik. Nem. Van elég bajom. És hogy ez az a lelki mozdulat, amit Isten tőlünk vár. Ennyi csak. Feltekinteni rá. És akkor ő mindenre képes. Bennünk és általunk. És visszatérve még egy mondat erejéig, ugye azt mondtuk, hogy Dávid egész addig életének ez volt a mélypontja. Ahol hajszál hiány tényleg életét vesztette is, és saját emberei körében. És tudjuk azt, hogy mi volt a folytatás? 3 nap múlva ő volt a király. 3 nap múlva. Mi nem látunk a jövőben, ő sem látott a jövőbe, és mi sem látjuk az életünk további folytatását. A legreménytelenebb, leglehangolóbb helyzet volt, amiben Dávid benne volt. Ugye mondtuk azt, hogy több szálon futott a történet, és eközben ugye megtörtént az ütközet, ahol meghalt Saul is, és még sokan mások. 3 nap múlva Dávid volt a király. Mondhatjuk ezt így is, hogy a gonosz még mindent megkísérelt, hogy nehogy egy olyan ember kerüljön a trónra, aki valóban Isten eszköze lehet, akin keresztül valóban cselekedhet a népe javára. És ebben biztosak lehetünk, hogy vannak ilyen tervei mindenkivel, mindannyiunkkal szemben, mert ahogy Istennek van megváltási terve személyre szabott, úgy neki is van személyre szabott elveszítési terve mindannyiunkra nézve. De ahogy nem ért célba Dávidnál sem, az elcsüggesztéssel, a kétségbeeséssel, hogy akkor megadom magam a körülményeknek, akkor vége mindennek. Hanem ez a kis lelki mozdulat, ez a lelki fordulat az egész történetben egy gyökeres változást idézett elő, és innentől kezdve felévelt, és Isten tervei megvalósulhattak. Mondom, 3 nap, ennyi telt el, és ő volt a király. De azt gondolom, hogy nekünk is nagy tanulság az, hogy ebben, hogy ne adjuk meg magunkat bármilyen elcsüggesztő, elkedvetlenítő, vagy akár kétségbejtő helyzetben vagyunk, vagy ha kerülünk a jövőben abba. Még akkor sem, hogyha abban mi is hibásak vagyunk. Mert Isten akkor sem hagy el. Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Neki még azokra a helyzetekre is megvan a megoldása, amiknek nem kellett volna előállni, ha mi nem döntünk rosszul. De megvan Istennél ez az újratervezés. Addig a pontig, amíg csak az ember a lelki rugalmasságát el nem veszíti, most értsük ezt úgy, hogy amíg az Istennel szándékosan szemben nem fordulunk, és nem vagyunk készek és képesek és alkalmasak megbánásra, addig mindig van felíverés és kimenekedés a különböző helyzetekből. Csak egy feltekintése van valóban szükség. És éppen ezért mindannyiunk számára ez egy nagy tanulsággal szolgáló történet, amit láthattunk itt Dávid életében. És újból csak visszatérve a kezdő gondolatainkhoz, hogy valóban fejben dőlnek el a dolgok. És hogy sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. És ezért mondja azt is az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. A belső világunkat. Azt tudnunk kell, hogy a Biblia a szív szón nem a mai értelemben használt érzelmeket érti, ennél sokkal tágabb és sokkal mélyebb értelemben használja a szív. Az értelem, a meggondolás, az erkölcsi ítélő képesség, a döntéshozatal helye az ember belső része valahol itt nem lehet így meghatározni. Tehát nem a szívről van szó, ez erről távol, ezt ne értsük a félre, de azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg. Vagyis, hogy hogyan lehet megőrizni? Ez itt a kérdés. Hogy tudatosan soha ne hozzunk olyan döntést, ne tegyünk olyan lépést, ami a belső meggyőződésünk ellen lenne. Ami által elhallgattatjuk a lelkiismert szavát, illetve a Szentlélek szavát, aki a lelkiismereten keresztül szól. Így lehet tönkretenni a belső világunkat, hogyha nem hallgatunk rá. És így lehet, így válik egy ember lelkileg nagyot hallóvá. Hogy már csak gyengén hallja, hogy azt mondja az ige, hogy meghallod mögötted a kiáltó szót, ez az út, ezen járjatok. De akkor nem halljuk meg. Lelkileg nagyot hallóvá válunk, és megyünk csak a magunk feje után. Ettől óvjon meg az ég bennünket, azáltal, hogy a pozitív késztetéseknek figyelünk. Ugye azt mondja az ige, hogy Isten tud csak bennünk tiszta szívet teremteni, ahogy Dávid maga mondja a Zsoltárban, az imádságában, hogy tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Teremtő hatalma csak neki van. Ez az Isten része. Ő teremthet bennünk tiszta szívet. Mi az ember része? Előbb mondtuk, mindent féltett dolognál jobban őrizd meg. Teremteni csak ő tud, mi pedig őrizni. Azoktól a szívünket, belső világunkat, lelkiismeretünket, erkölcsi ítélőképességünket tompító, tönkretevő hatásoktól, amiknek vagy mi engedünk teret, vagy pedig megállt parancsolunk. Ezektől óvjuk meg. És most befejezésként szeretnék néhány sort olvasni a Krisztushoz vezető lépések című könyvünkből, mert hogy nagyon is nem mindegy, hogy milyen gondolatokat tűrünk meg magunkból, hogy magunkban, hogy mennyire engedünk teret a lehangoló, a csüggesztő, az elkeserítő gondolatoknak, hogy mennyire gyűjtő helye a fejünk, a szívünk a negatívumoknak. Nagyon nem mindegy, mert hogy fejben dőlnek el a dolgok, és mert látjuk, hogy azt a döntését ilyen hatások nyomán hozta meg Dávid, aminek ilyen messze menő következményei lettek. Hadd olvassam így ezt a pár sort az Öröm az Úrban című fejezetből. Sokan vannak, akik úgy rólják az élet útját, hogy folyvást a hibáikkal, tehát még a magunk hibáinál se időzzünk, a kelleténél többet. Csak annyit, amennyit kell, hogy szembesüljünk vele, hogy ne tartsunk magunkról többet, jobbat, szebbet, mint ami a valóság, de utána ne a saját negatívumainkkal foglalkozunk, mert az is csak lehúz. Azt mondja, hogy sokan vannak, akik úgy rólják az élet útját, hogy folyvást a hibáikkal, kudarcaikkal, csalódásaikkal foglalkoznak, így szívükre szomorúság és csüggedés telepszik. Európai tartózkodása idején egy asszony, akire szintén ez volt jellemző, és éppen mély lehangoltság tartott a hatalmában, néhány bátorító sort kért tőlem. Elolvastam a levelét, és a következő éjszakán egy érdekes álma volt, amit le is ír. Az volt az álom tartalma, hogy egy kertben voltam, és valaki, aki a kert tulajdonosának látszott, végig vezetett a kerti ösvényeken. Én szedtem a virágokat és élveztem az illatukat, az említett asszony azonban, aki álmomban mellettem haladt, felhívta a figyelmemet néhány csúnya, tüskés ágra, amelyek keresztezték az útját. Búsult és szomorkodott. Nem az ösvényen haladt, követve a vezetőt, hanem a tüskék és tövisek között botladozott. Ó, siránkozott, hát nem kár, hogy a tövisek tönkreteszik ezt a gyönyörű kertet? Akkor megszólalt a vezetőnk, és ezt mondta. Ne törődj a tövisekkel, mert azok csak megsebeznek. Szedd inkább a rózsákat, liliomokat és szedfüket. Nem voltak-e derűs napok az életetekben? Nem volt-e néhány olyan időszak, amikor Isten lelke közelségét érezve örömtől repesett a szívetek? Amikor visszanéztek életetek fejezeteire, nem találtok-e néhány kellemes oldalt? És vajon nem szegélyezik végig mindenütt életetek ösvényét, illatozó virágokhoz hasonlóan Isten ígéretei? Miért nem engeditek, hogy örömmel töltse be szíveteket ezek szépsége és jó illata? Adjunk hálát Istennek ajándékaiért. Halmozzuk fel lelkünkben szeretetének áldott bizonyságait. Ezekre szegezzük tekintetünket. Mint nagy emlékoszlopra, úgy tekintsünk vissza múltbeli tapasztalatainkra, amikor Isten hatalmasan cselekedett értünk, megvigasztalt bennünket és kimentett a pusztító kezéből. Tartsuk élénken az emlékezetünkben az isteni kegyelem minden irántunk való megnyilvánulását. Emlékezzünk minden könycsepre, amelyet letörölt arcunkról, minden fájdalomra, melyet csillapított, szorongásainkra, melyeket eltávolított, félelmeinkre, melyeket eloszlatott, szükségleteinkre, melyeket betöltött, a ránk árasztott áldásokra. Ezek erősítsenek bennünket földi zarándoklatunk hátralevő részén. És én ezt kívánom, hogy tényleg, ahogy az ige is mondja, amik csak jók, tiszták, igazak, azokról gondolkodjunk, és ezek erősítsenek bennünket földi zarándoklatunk hátralevő részén. Amen.